Most a dal Istenről szólt, aki a csillagokat nevükön ismeri, és közben rólunk emberekről sem feledkezik meg. Ez a végtelen nagyság és a személyes közelség közötti ellentét jött át ebben a zenében, nagyon szép és tágas, szeretjük. És most itt van a vendégünk, Matányi Marcell. Feri, milyen témában fogjuk kérdezni Marcit?
Jó reggelt, kedves hallgatóknak is, Napindító című műsorban. Szeptember 8-án vagyunk, 8-13, és Marcella már beszélgettünk a Mohács 500 bicikli túra kapcsán. Ez jó átkötés volt a mozgás és a történelem között. Igaz, hogy ez a történelmi esemény jóval később volt, mint Mohács, de cirka 400 évvel, de 1853-ban megtalálták Szemere Bertalan miniszterelnök által 49. augusztus 23-án Orsova mellett elásott Szent Koronát, és hát ennek kapcsán szeretnénk Marce kérdezni első körben, hogy kérlek röviden foglald össze a Szent Korona keletkezését, jelentőségét, és hát beszélj egy kicsit a hallgatóknak arról, hogy ez miért nem csak egy koronázási jelvény, ékszer, mitől több ennél a magyarság számára.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Maga a Szent Korona és ezek körül kialakuló eszme egyébként nagyjából a 12. század, 13. század környékén kezd el testet ölteni maga formájában. Ugye hát ezt általában mindannyian ismerjük ugye a legendákból, ahogy Szent István ugye koronát kér a pápától, majd a pápa álmában látja, hogy a magyaroknak kell adni azt a koronát, amit nem a magyaroknak szánt, és akkor utána végül is a Szent Koronával is ugye a kettős apostoli kettős keresztel térnek vissza a követek Magyarországra, és akkor ezzel tudják gyakorlatilag a magyar államiságot kifejezni. helyezni, és igazából a kulcs az valahol itt van, hogy a magyar államiságnak lesz egy jelképe, valahol a középkornak a középső szakaszán a magyar királyság történetében. Nyilván Szent István nem ezzel a koronával koronázták, ezeket viszonylag jól tudjuk. Tóth Endre és Pálffy Géza nevét mindenképpen érdemes itt megemlíteni, amikor a Szent Korona történetének a kutatásáról beszélünk. Ők azok a történészek, akik ma ehhez a legtöbbet teszik hozzá, és a legmélyebb kutatásokat, és a legújabb, és a legérdekesebb talán lehet ezt így mondani, kutatásokat folytatják a témában. Az viszont biztos, hogy amikor Verbőci megírja a hármas könyvét, ami gyakorlatilag a magyar alkotmányosságnak az egyik első ilyen komoly lépcsőfoka, akkor abban a Szent Koronára már mint az államnak a kifejeződésére hivatkozik. Ez azért fontos, mert gyakorlatilag a magyar társadalom az úgy épült fel, hogy a király személye és valahol a magyar nemzet, a náció Hungarika teste, politikai korpusza, ez egy párhuzamosságot testesített meg. Nem az van, hogy a király fölötte van az egész magyar nemzetnek, hanem gyakorlatilag párhuzamosan regnálnak. A törvényeket azt mindig a Magyar Országgyűlés, a Náció Hungarika hozza meg, és ennek a végrehajtó hatalmát képviseli az uralkodó. Na most az, hogy melyik történelmi korban mit értünk a Náció Hungarikának a korpuszán, ez egy másik kérdés lenne, viszont az biztos, hogy ennek a kettőnek az egységét és a jó kooperációját maga a korona, a Szent Korona testesíti meg, amelyeteként maga szakra koronaként a 13. században nevezünk először, szóval látjuk, hogy ennek ez egy folyamatos része a magyar történeti tudatunknak a korona törvénykezése és a koronának a tisztelete. És akkor így jutunk el 1848-ig, ahol egyébként már a reformkorban vannak viták arról, hogy mennyire kell ezt a Szent Korona tant, ekkor már tannak hívjuk, de egyébként korábban Szent Korona eszmét belevinni az új magyar alkotmányba, hogy ez majd az április törvényeknél lesz izgalmas. Egyáltalán jó-e az, hogy a Náció Hungarikának a politikai korpuszát, amelyet akkor a reformkorban még úgy értettünk, hogy a magyar arisztokrácia és a magyar nemesség, esetenként a magyar városok polgári lakossága, de semmiképpen nem a parasztok és a jobbágyok tartoznak ebbe bele. Jó-e továbbra is ezt használni, és végül is a megoldás az lesz, hogy az áprilisi törvényekben a jobbágy felszabadításnál a paraszti társadalmat, amelyeteként szintén több rétegre tudunk bontani, beleemel az új alkotmány a magyar társadalom testébe, tehát gyakorlatilag a korona lehajol a legalsóbb társadalmi néprétegekhez, és azokat is beemeli a saját politikai testébe. Tehát megy tovább ennek a koronának a hagyománya, viszont a 48-as események során egyre inkább ilyen politikai alkú tárgyaként kezelik a koronát, ahogy ugye megyünk előre, és egyre inkább az uralkodó által szentesített kormány ugye majd lemond, ez ugye a Batthyány kormánynak a lemondása, ugye Kossuthék kerülnek a végrehajtó bizottságnak az élére gyakorlatilag egy honvédelmi bizottmányként. Innentől kezdve a korona gyakorlatilag vándorol a budai őrzési helyéről, a majd aztán Debrecenbe, miután Pestet feladják 48 végén. De majd miután, ugye 49-ben visszafoglalják Budának a várát görgei csapatai, utána a korona visszakerül Budára, a korábbi őrzési helyére, és amikor ugye megindul a nyári offenzíva gyakorlatilag Bécs és Oroszország irányából, akkor születik egy olyan döntés, hogy a koronát megint menekítik, és tulajdonképpen a Szemre Bertalan, aki ekkor ugye a Honvédelmi Bizottmánynak a kinevezéséből Magyarország miniszterelnöke, és egyben belügyminisztere is, gyakorlatilag a világosi fegyverletétel után, amikor Görgeinek átadják a teljes politikai hatalmat, hogy megszavazzák az ő diktátori tisztségét, utána döntenek arról Kossuthtal egy ilyen belső megbeszélésen, hogy a koronát megpróbálják menekíteni az országból. És ez lesz az, amikor ugye 1849. augusztus 23-án, ugye ezt Orsovánál ássák el. Ez talán egy jó kérdés, hogy ezt mennyire tekinthetjük egy rendes jogi aktusnak, viszont az biztos, hogy ezt utána, hogy a Szemere nem is tér, majd csak az életének nagyon késői szakaszán vissza Magyarországra, amikor már ugye elmegyógyintézetbe kerül, és a családja tudja majd kieszközölni számára az amnestiát, mert egyébként ugye távollétében az uralkodó ellen elkövetett hazárulással ugye őt halálra ítélik.
És mit jelent az, hogy megtalálták?
Ez egy elég komoly nyomozási folyamat volt egyébként a bécsi udvarnak a részéről. Ugye Szemre Bertalan és kettő társa, ezt Szemre leírja a naplójában, hogy a szekerész Oláh srác, aki ott hajtotta a fogatot, ő tudta, hogy hol van a korona, illetve Szemrének egy másik kísérője, akik egyébként távoztak Törökországba Szemrével együtt. És persze nagyon jól próbálták dokumentálni, hogy konkrétan hol ássák el egy ilyen, hát ilyen ártéri területben, egy ártéri erdőben a koronát egy fogadó mellett, viszont hát ezt utána nyilván vitte magával a dokumentált térképet is. Ezzel Szemerének valahol az volt a szándéka, és érthető is, hiszen egy ilyen, nyilván a világosi fegyverletétel után egy óriási katonai vereséget követően, mint az ország, hát elvileg legfontosabb politikai vezetője, ugye miniszterelnökként, meg egy ilyen félig beszűkült tudatállapotban próbálta menteni azokat az állami jelképeket, amelyek nem tudtak alkutártává tenni sem az orosz cállal, sem pedig a bécsi udvarral szemben, és valami olyasmi lehetett így az elképzelés, hogy ha ezt akkor nem tudtuk alkutárgyává magyar nemzetnek a megmentésére tenni, akkor inkább ne is kerüljön a bécsi udvar számára. És ez olyannyira valószínű, hogy amikor megtalálják, ugye 53-ban értesül Szemere arról, hogy megtalálták a koronát, és akkor azt jegyezte fel a naplójában, hogy bár szétverette volna, és a koronának a darabjait szétszóratta volna ott Orsó a környékén, hogy soha ne találják meg a Habsburgok. Hát ez egy elég nagy kár lett volna így a magyar államiságunk egy nagyon fontos jelképe szempontjából, úgyhogy ezt hál' Isten, hogy nem tették meg.
Bocsánat, az, hogy megtaláltuk, tehát ha megtalálunk valamit, az azt jelenti, hogy keresni kellett. Hogy kell ezt elképzelni?
Ez konkrétan nyomozó hatóság volt megbízva azzal, hogy a bécsi udvarban, hogy ezt fel kell deríteni, hogy hol a... Tehát egyfajta bűnténként kezelték.
Szemere meg a legszűkebb köre tudta, hogy...
Ezt konkrétan ez a három ember, igen, aki ott Szemerével mentek, és konkrétan a bécsi udvar egy bűnténként kezelte azt, hogy a koronát akkor vissza kellene szerezni, hiszen ugye anélkül nem is tudjuk valóban megkoronázni az uralkodót, amire egyébként aztán másokból sem került sor, de hát ez majd a kiegyezésnek a története. Szóval valóban ez egy nagy találat volt, és ugye nagyon szép, hogy az uralkodó a kisboldog asszony napján kapta a hírt, hogy hát akkor megvannak a magyar államiságnak a jelképei. És ezt követően lesz a korona először Budára, vive onnan Bécsbe, ott ki van téve szemlére, és akkor onnan hozzák majd vissza Budára, a végső őrzési helyére. És csak még egy érdekes történeti részehez, ez talán még belefér az utolsó néhány percünkben, hogy ugye nem a korona mellé a koronaőrség van kirendelve, mint hivatásos testület, ugye ez 2012 óta ismét a Magyar Honvédség egy erre kijelölt állománya végzi ezt a feladatot, de ez 1848-ban is megvolt, és a koronát a koronaőrség sem kíséri el erre az útjára. Szóval ez vett fel kérdéseket abban, hogy ezt mennyire tekinthetjük egy jogilag legális aktusnak Szemereik részéről.
Igen, egy percünk.
Egy percünk maradt. Milyen állapotban volt a korona, hiszen hát egy ártéren ásták el?
A korona hál' Istennek jó állapotban volt, ellenben akkor a kard és a palást az gyakorlatilag megsemmisültek, úgyhogy történtek azért itt nagy károk, igen nagy műkincsekben az ország értéktárában. A koronát is egyébként utána javítani kellett, meg hát nyilván ezt azért próbálták majd megint koronázható állapotba tenni, ugye Ferenc Józsefnek a későbbi koronázásához. De hál' Istennek megmenekült. Tehát, hogy nem kellett az egészet újra alkotni gyakorlatilag, hanem csak hibákat kellett rajta kijavítani.
Hát úgy gondoljuk, hogy nagyon értékes információk hangzottak el. Egyébként a Szent Koronával kapcsolatban sok ilyen történelmi esemény van, amiről érdemes lenne beszélgetni. Sajnos elröpült az időnk, még ezt terveztem volna, hogy a történelem során milyen ilyen hasonló hányatott sorsa volt neki, de...
A második részben Feri lehozzuk.
Igen, majd bízunk benne, hogy lesz erre alkalom. Nagyon szépen köszönjük Marcelnek is, hogy ismételten velünk volt itt a műsorban, már többedik alkalommal itt történelmi témában. Köszönjük szépen.
Én köszönöm a meghívást.
És hát... Mi Viktor pedig szeptember 22-én leszünk legközelebb a műsorban. Ahogy a műsor elején fele említettem, remélhetően Szalka Misi atya is jelen lesz velünk, illetve lesz egy, hát még most nem szeretném megmondani, egy meglepetés vendégünk is, már picit készültünk erre az adásra is. Nagyon szépen köszönjük a műsorban az aktív jelenlétet, beleértve a tornát is a kedves hallgatóktól, hogy aki meg tudta ezt tenni, és jelen volt velünk, biztosan jól indul a napja, az evangélium is szép volt mindenképpen. Köszönjük szépen, hogy jelen voltak, köszönjük a hallgatók adományait, amely nélkül ez a műsor sem jöhetett volna létre. Viktor, neked is köszönöm a reggeli aktív jelenlétet, és hogy együtt vezethettük ezt a műsort. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.